Nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ámen. És hallgassuk meg a soron következő zsoltárt, a 136. zsoltárt, Bankós Emese tolmácsolásában.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet víz fölé telítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket, mert örökké tart szeretete. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát a mennyistenének, mert örökké tart szeretete.
Köszönjük szépen! Istennek szent lelke, szállj le mire ránk! Szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amely írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében. Az első 8 és a 11. versben a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, s mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, s különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, s csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából vagyunk-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Mert halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek, az Isten fejséges dolgairól. Ámen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, kedves konfirmandusok, pünkösdről sok mindent tudunk, konfirmandusok is megtanulták, hogy miről szól, hogy a pünkösd az, amikor Isten kitöltötte az ő szent lelkét, és a gyáva tanítványok bátor hitvallókká lettek. Vagyis valami óriási változás ment végbe a lelkükben. De a pünkösdi történet nem csak a tanítványokról szól, hanem szól arról a sokaságról is, akik szembesültek a pünkösdi eseményekkel. Akik ott voltak, ott álltak, és nézték, hogy mi történik itt. Ott álltak zavartan, döbbenettel és csodálkozva. És én azt gondolom, hogy nekünk először egy kicsit ezen kell elgondolkoznunk. Mit is jelent a pünkösddel találkozni? Mit jelent a Szentlélek kitöltetését érezni, vagy kívülről szemlélni? Mert nem ugyanaz a kettő. Mi kívülről nézni azt jelenti, hogy zavartak vagyunk, megdöbbenünk és csodálkozunk, addig, ha belülről éljük át, akkor valami egészen más történik. Akkor mindezek elmúlnak, és Isten hagyja helyette a megerősítést, a meggyőződést. És most ezen az ünnepi istentiszteleten ezt az utat járjuk egy kicsit végig gondolatban. Mit jelent a zavarból, a döbbenetből és a csodálkozásból eljutni a megerősödésre? Találkozunk a zavarral. És mi is volt a zavarnak az oka? Az, hogy az emberek kívülről nem látták pontosan, hogy ezek a tanítványok kivel is kerültek kapcsolatba. Látták a külső eseményeket, látták a történéseket, de nem tudták pontosan, hogy mi zajlik. És milyen sokszor mi is zavarba kerülünk, amikor Isten dolgaival szembesülünk. mert nem érezzük, hogy ki cselekedett, mert nem látjuk pontosan, hogy azon túl, ami történt, mi van a háttérben. Tudjuk, hogy történt valami, de nem tudjuk, hogy ki által. És az embernek ilyenkor mindig megvan a zavara, hogy egy hasonlatot is hozzak, hogy mihez is hasonlítható ez. Elég messziről fog indulni a dolog, de a végén majd elérkezünk a lényeghez. Több olyan filmet láttam már, ahol egy banda elhatározta, hogy ki fognak rámolni valami múzeumot, vagy éppen egy értékes széfet. És amikor megtervezték a rablást, akkor tudták, hogy lesz egy olyan hely, ahol majd át kell jutniuk, és ott mindenféle lézersugarak azok, amik keresztbe járnak, hogyha oda belép valaki, akkor a mozgásérzékelő érezze, hogy valaki be akar hatolni. És hát tudták, hogy ez csak akkor látható, hogyha valami port vagy éppen füstöt oda fújnak, és akkor pontosan lehet tudni, hogy ott átfut ez a lézersugár. És én valahogy ehhez hasonlítom a pünkösd ünnepét. Tudom, messziről indultunk, de mégis érzékeljük és értsük jól. Az Úristen az ő lelkét fújja ránk, hogy mi is észrevegyük azt a kapcsolatot, ami megvan. Nem új jön létre, nem olyan, ami eddig nem volt, hanem olyan, ami megvolt, csak mi nem vettük észre. És a különbség óriási. A zavar mindaddig megvan, amíg nem látjuk tisztán, hol fut ez a kapcsolat. De amikor megállunk, amikor Isten lelke elérkezik, akkor tisztán kirajzolódik, hogy még nekem is lehet kapcsolatom Istennel. Még az is előfordulhat, hogy én mellém odaáll, hogy az erejét, hogy az áldását adja nekem. És a pünköst kirajzolja tisztán és világosan. Isten ott áll mellettem. A zavar után ott volt a döbbenet. A döbbenet az, hogy ezek a tanítványok, akik egyszerűek lehettek, vagy talán munkás emberek voltak, mégis olyan nyelveken szólaltak meg, amin előtte nem tudtak. Döbbenet. Valami olyan történik, ami teljesen megmagyarázhatatlan. Nem illik a képbe, nem tudják hova tenni, mert nem tudják, ki van mindennek a hátterében. És megint csak a döbbenetről egy történet jutott eszembe, ez inkább a gyerekek számára kedvesebb történet, egy mese, a nyúl és a teknősnek a meséje. Biztos mindenki ismeri ezt is, amikor a hencegő nyúl, azzal henceg, hogy mennyire gyors, és aztán azzal, hogy henceghessen tovább, egy versenyre hívja ki az erdő lakóit, tehát csak a teknős béka áll ki, megkezdődik a verseny, a nyúl nagyon gyors, a táv felénél úgy dönt, hogy lepihen, elalszik, majd mit látnak a célnál az ott lévők, hogy a teknős szépen lassan előbb érkezik, mint a nyúl. És én azt hiszem, hogy ez a döbbenet az emberben is meglehet. Ennek nem így kellene lennie. Hát nem ez a sorrend. Nem a teknősnek kellene érkezni először. És amikor Isten cselekszik az életünkben, akkor nagyon sokszor ezt érezzük, ezt a döbbenetet. Nem tudjuk hova tenni, amikor Isten cselekedett. És látnunk kell a háttérben őt. Észrevennünk azt, hogy ő valóban ott van. Ha sokszor még rejtőzködően is. Ha sokszor észrevehetetlenül is. Mégis, amikor a Szentlélek elérkezik, akkor érezhetjük, láthatjuk, hogy ki az, aki megajándékoz minket sok jóval. Ki az, aki minden erőtlenségünk ellenére megerősít. Ki az, aki újra és újra felemel minket, amikor pedig azt érezzük, hogy már nincsen tovább. Meglátni minden mögött a mindenható Isten, aki az ő lelkével és erejével cselekszik. És aztán a zavaron és döbbeneten túl ott van a csodálkozás. Ott állnak ezek az emberek, és ámulva nézik, ami történt. Mi történt? Az, hogy megértették Isten üzenetét. Ott állnak, hogy mi ezt nem érthetnénk, nem tudhatnánk, hogy mit mondanak, és mégis értjük. Amikor az ember rájön arra, hogy én nem tudhatnám, kicsoda igazán Jézus, de mégis megértem, ez a Szentlélek csodája. Amikor rájövök arra, hogy az életemnek Jézus nélkül nincsen értelme, amikor rájövök arra, hogy az erőt, az áldást ő adja nekem, és ő vele együtt van értelme minden napomnak, ez a Szentlélek csodája. Egyébként nem értem, egyébként nem látom. A Bibliában van egy történet a vak Bartímeusról, akinek elég unalmas élete lehetett, mert minden nap ott koldult az út szélén, Jerikónak a fő utcáján. Tudjuk, hogy minden reggel kivezették, leültették, majd ott koldult, aztán amikor jöttek érte, hazavezették. De a sok-sok unalmas órában hallott valami történetet is. Egy bizonyos Jézusról. Elmesélték neki, hogy ő csodákat tesz. És olyan csodákat tesz, hogy lehet, hogy nem is csak ember, hanem több van benne. Lehet, hogy ő maga Isten, aki közénk jött. És amikor Jézus egyszer arra megy, akkor Bartimeus elkezd kiabálni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. A többiek csitítják, hogy hallgasson el, nem értik, hogy minek kiabál, mondhatom azt, hogy csodálkoznak, de Bartimeus már nem csodálkozik. Pontosan tudja, hogy neki Jézusra van szüksége, mert csak ő tudja neki azt megadni, ami kell, csak ő tudja visszaadni a látását, és kedves testvéreim, amikor pünkösdöt ünnepelünk, akkor nekünk is ezt kell meglátnunk. A csodálkozásunk akkor múlik el, amikor ki tudjuk mondani, hogy csak Jézus tudja megadni nekünk azt, amire szükségünk van. Amikor fájdalmunk van, gyászunk van, akkor a vigasztalást. Amikor az életünk erőtlen, akkor az erőt. Amikor félünk, akkor a bátorságot. Mindazt megkapjuk tőle, amire éppen szükségünk van. Mert Jézus ott áll mellettünk. Láthatjuk ezt a kapcsolatot. Ő nincsen messze, nincsen távol, sőt, egészen közel van. Ő bennünk van. A pünkös csodája ennek a felismerése, hogy rájöhetünk arra, mit is adott nekünk Isten, mit adott magában, mit adott az ő lelkében, mit adott az ő erejében. Megadta mindazt, amire szükségünk van. Adta saját magát. Adja az Úristen, hogy mi is úgy élhessük ezt át, a pünkös csodáját, Isten közelségét, ahogyan Füle Lajos is megfogalmazza egy rövid 4 soros versében. Istent senki nem láthatja, de mert lelkét nekünk adja, minden napon, minden órán bennünk válik láthatóvá. Hát adja Isten, hogy mi is így lássuk őt. Ámen. Imádkozzunk. Urunk és megváltónk Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy a te ígéreted szerint eljött a pünkösdi lélek, a Szent Lélek a mi életünkbe. Hálát adunk neked, hogy az ő erejével elmúlik minden zavar, döbbenet és csodálkozás, és megmarad az erő és a látás, hogy itt vagy velünk. És így köszönjük meg neked, Urunk, hogy láthatunk, és megtapasztalhatjuk jelenlétedet. És könyörgünk, hogy te erősítsd meg az életünket, emelj fel minket a mélységből, mutasd meg nekünk is a kiutat a gyász fájdalmából, annak minden keserűségéből, hogy lássuk, Urunk, hogy te akkor is mellettünk állsz, amikor mi nem vesszük észre. És imádkozunk mindazokért, akik erőtlenek, akik betegséget, terhét hordozzák, és imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik téged keresnek, hogy rád találjanak, és kimondhassák. Rád van szükségünk, Urunk. A te hatalmas nevedért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen.
Szentlélek Isten, jöjj közénk. Jöjj a mi szívünkbe, és áld meg a Jézus Krisztussal való közösségünket. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus az úrvacsora sákramentumát, hogyan éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és hogyan éltünk vele mi magunk is. Az evangélisták is leírják ezt az eseményt, de mi Pál apostoltól szoktuk idézni, aki az első korintusi levélben fogalmazza meg a következőket. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol hozzáfűzi a szereztetés igéhez, hogy mindenki vizsgálja meg önmagát, aki Jézus Krisztussal való közösségre elindul. Így most imádságban mi is vizsgáljuk meg magunkat. Mi az, amit elhagynánk, mi az, amit megbocsátásra kérnénk, mi az, amit megbánnánk az életünkből, és elhoznánk ide Jézussal való közösségbe. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Jézusunk, áldunk téged ezért a csendért, hogy itt lehetünk több százan ebben a templomban, fiatalabbak, idősebbek, gyermekek, konfirmandusok, vagy presbiterek. Köszönjük azt, hogy ebben a csendben belenézhetünk önmagunk életébe. És láthatjuk azt, hogy mennyiszer mulasztottunk, mennyiszer nem gyakoroltuk a szeretetet, milyen sokszor türelmetlenek voltunk gyermekeinkkel, unokáinkkal, milyen sokszor nem gondoskodtunk a ránk bízottakkal, milyen sokszor igazságtalanak voltunk munkatársakkal, felebarátokkal szemben. Te látod a függőségeinket, azokat a dolgokat, amelyeket nem tudunk elengedni. Te látod mindazt a szeretetlenséget, amely falat képez a másik emberrel való kapcsolatunkban. De ebben a csendben és az életünk tükrébe beletekintve megláthatjuk a te golgotai keresztedet is. Azt a keresztet, amelyet most számunkra üdvösségként ismételten kínálsz. Hogy odavihetjük mindezeket, a békétlenségeket, a boldogtalanságunkat, a szeretetlenségünket. Így engedd meg nekünk, hogy örömmel hozhassuk, ne takargatva, ne úgy, mint aki szégyel valamit, hanem úgy, mint aki tudja, hogy hova teszi. És ahol valóban üdvösségé válhat mindez. Ebben részeltes bennünket most a te asztalodhoz járulva, a közösséggel, a testvérrel együtt, hogy megérezhessük a bűnösök szövetségét, amelynek te vagy a középpontjában, mint megváltó. Ezért áldunk, ezért magasztalunk téged, és jöjj a szívünkbe, Szentlélek Úristen, hogy ezt a megváltást, ezt az örömhírt valóban megérezhessük, és aztán továbbadhassuk. Így kérünk, áldj meg bennünket. Amen. Megvallottuk bűneinket. Hitvallás pedig már a keresztelő alkalmával egy gyülekezetként közös hittel elmondhattuk. Más nem maradt hátra, mint hogy hirdessem nektek a bűnöknek bocsánatát. Én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek ezt a jól ismert igét, amelyet most vegyetek a szívetekbe, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele a tanítványok, az apostolok, hitvalló őseink, és hisszük azt, hogy Isten kegyelméből, az ő szent lelke által pünkösd ünnepén így élhettünk vele mi magunk is. Pál apostol hozzáfűzi a szereztetés igékhez intelemként, hogy senki sem tegye méltatlanná magában az Istennek kegyelmét, Jézus Krisztusnak a megváltását, a Szentlélek Istennek az újjászületését, hanem kérünk titeket, hogy ne tegyétek magatokban hiába valóvá az ő kegyelmét, hanem öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget, a türelmet, az önmegtartóztatást, mindazokat a lelki gyümölcsöket, amelyeket a lélek megterem a mi életünkben. És mindezt fedjük be a szeretettel, mert az mindent tökéletesen összefog. Imádkozzunk hát, hogy valóban hálás élettel élhessünk. Jézus Krisztus, méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Azért, mert ismét hívtál bennünket, és mi engedhettünk ennek a hívásnak, és közel léphettünk hozzád. Áldunk téged, mert te szent lelked által erősíted a mi hitünket az úrvacsorában és a kenyérrel és a bor által. Áldunk téged azért, mert itt lehetnek szeretteink, közösségünk, barátaink, itt lehetnek a családtagok. Áldunk téged a konfirmandusok hitéért, felvállalásáért, hogy ebben a mai világban vállalják azt, hogy nem az önmaguk élete a legfontosabb, hanem az, hogy a tiéd lehetnek. Áldunk téged ezekért az elhatározásokért, és add a te szent lelkedet, hogy valóban meg tudjuk teremni mindazokat a gyümölcsöket, amelyeket a világ piacán nem találhatunk meg, hogy megteremessük azokat a gyümölcsöket, amelyek nem nekünk édesek, hanem a másik ember számára. Add, hogy hálát adhassunk ezért is. Nem csak azért, amink van, hanem ami majd lehet is a te lelked által. Így kérünk, részeltess bennünket nap mint nap abban, hogy emlékezzünk a te szavadra, a te áldozatodra, és add a te szent lelkedet, hogy neked tetsző, téged dicsőítő életet élhessünk. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.